Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy mai délutánon a színed előtt elcsendesedhetünk. És köszönjük, Urunk, ezt az éneket is, amely bennünket arra biztat, hogy bátran öntsük ki a szívünket előtted. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád jöhetünk mindig teljes őszinteséggel és nyíltsággal. Igaz, sokszor egymás előtt nem merünk ugyanilyen nyíltak lenni, nem merünk ugyanilyen bátrak és őszinték lenni. Sokszor megpróbáljuk elfedni, eltitkolni hibáinkat, vétkeinket, bűneinket, nyomorúságainkat, fájdalmainkat, csalódásainkat, mert úgy érezzük, hogy ezek méltatlanok egy hívő emberhez. Urunk, most azért könyörgünk hozzád, hogy meghallhassuk a te szerető, bátorító szavadat, és hogy erre válaszolva hadd merjük teljesen kiönteni szívünket előtted. És Urunk, azért is könyörgünk hozzád, hogy az az őszintesség és nyíltság, amelyel te beszélsz velünk, és mi beszélhetünk veled, az minél jobban hassa át a mi egymással való közösségünket is. Segíts, Urunk, hogy így lehessen gyógyító, áldott közösség a mi deszkatemplomi gyülekezetünk. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd erősödhessen a benned való bizalmunk és az egymás iránt való bizalmunk, az elfogadás, a szeretet, úgy, ahogyan arra te tanítasz bennünket. Így kérünk, hogy most is beszélj hozzánk a te igéden keresztül Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből a 73. fejezetet, a 73. Zsoltár minden versét, Ászáv Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kinnyaik és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyegetések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben, mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Kedves testvérek, ahogyan legutóbb mondtam, Ászáf zsoltárait igyekszünk végigvenni, vagy legalább néhányat ezekből, a Szentírásból, az következő csütörtökökön, meg vasárnapokon, vagy legalábbis azok némelyikén. Ászáf, aki ilyen módon, ahogyan el is mondtam a múlt alkalommal, néhány zsoltárt jegyez a Szentírásban, 63-at, majd a 73-tól kezdődően, ő egy olyan férfi volt, aki a templomi énekesek vezetője volt. Azzal lett megbízva, hogy szervezze az Isten tiszteletnek ezen részét. És nem csak minden bizonnyal szépen tudott énekelni, vagy talán nagyon szépen tudott játszani is, hanem ezzel együtt telve volt a szíve Istennel. Nagyon fontos volt a Szentírásban végig, hogyha valaki valamilyen tisztséget töltött be az Isten gyülekezetében, az ne csak egy professzionális szakmával rendelkezzen, hanem a szíve is ott legyen az Úrnál. Ezt olvasok az apostolok cselekedeteiben is, amikor diakónusokat választanak. A diakónus, nagyjából tudjuk, sejtjük, értjük, hogy mit jelent az, egy olyan szolgálattevő, akinek az a feladata, hogy foglalkozzon az elesettekkel, betegekkel, segítsen azokon, akik rászorulóak. Így fogalmaznak az apostolok, hogy az asztal körüli szolgálatban legyenek foglalatosak. Hát erre aztán lehet mondani, hogy ez egy professzionális hivatás, legyen valaki érzékeny a betegek, az elesettek iránt, legyen jó fizikai ereje, ha lehetséges, és érdekes módon nem ez az elsődleges, amikor úgymond kiírják a pályázatot erre a tisztségre, hanem azt mondják, hogy legyen telve lélekkel, szeresse az Urat. Aztán azt is mondják, hogy nagyon fontos jó bizonysága legyen róla a gyülekezetnek. Hát nagyon fontos itt is, az Ószövetségben, amikor kilettek jelölve ezek az énekes vezetők, hogy ne csak szép hangjuk legyen, meg ügyesen tudjanak játszani, mert ez nem ér semmit. Rengeteg ilyen ember van, de ha a szívük nem az Úré, abban nem tud gyönyörködni az Isten. És nem lesz áldásul a nép javára sem. Nos, hát ez az Ászáf, aki a zsoltárt írta, és olyan dolgokról ír ebben a 73. zsoltárban, amire kétféleképpen reagálunk. Hallottuk az imént az igét, és úgy gondolom, hogy ha figyeltünk annak minden szavára, akkor két érzés jelenhet meg bennünk nagyjából. Az egyik a megbotránkozás, a másik pedig az őszinte bűnvallás. A megbotránkozás azért, mert ahogyan hallottuk ezeket a mondatokat, nagyon sokszor az juthatott az eszünkbe, hogy hú, hát hogy kerülhetett ez bele a Bibliába? Hát milyen durvaság van ebben? Olyan dolgokat ír le, kér a zsoltáros, ami úgy érezzük, hogy hívő emberhez nem méltó. Miért nem bűnhődnek a bűnösök? Meg utána azt mondja, de majd fogom látni, hogy ilyen és ilyen bajuk lesz. Aztán ott van benne az is, hogy egy kicsit neheztel is Istenre, vagy legalábbis értetlenkedik. Hogy hát Uram, én igyekszem az életemet tisztán tartani, igyekszem veled járni, és akkor ehhez képest meg azt látom, hogy a hitetlenek azok nagyon jól élnek, én meg mindenemet igyekszem neked adni, és hát nem látom, hogy ugyanebben az áldásban, meg jóban lenne részem. Van bennünk egy ilyen botránkozási érzés. Ha egészen őszinték vagyunk magunkkal, biztos, hogy van. Nem ezt szoktuk meg, nem ezt halljuk a szószéken. Olyan furcsa, olyan idegen a számunkra. Pedig legyünk őszinték, van ilyen tapasztalatunk. Ilyeneket szoktunk mondani másokról, él, mint Marci hevesen, vagy mondjuk él, mint hal a vízben. Ugyan erre vonatkozik. Hogy vannak emberek, akikről azt látjuk, hogy nekik olyan könnyű az élet, olyan egyszerű minden. Közel sincs annyi bajuk, annyi nyomorúságuk, mint nekünk. Pedig mi itt vagyunk a templomban. Mi minden nap imádkozunk, olvassuk a Szentírást. Hogy van ez? Biztos, hogy ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor vannak bennünk ilyen gondolatok. Csak megtanultuk azt az évtizedek során, hogy a hívő ember ezeket elnyomja magában, mert ez nem illik, ez nem szép dolog. Nem helyes méltatlankodni. A másik reakció a hallott igére erre a zsoltárra, a bűnbánat. A zsoltáríró itt és más zsoltárokban is kíméletlenül őszinte. Minden Zsoltár írónál tapasztaljuk, hogy elmondják őszintén a panaszukat, a fájdalmukat, a csalódottságukat. És olykor tényleg csodálkozunk is rajta, hogy hogy lehet ilyen a Szentírásban, amikor azt mondják, hogy az ellenségnek bár törne ki a foga, vagy bár menne tönkre az élete, vagy halna meg. És méltatlannak érezzük ezeket, pedig Isten akarta, hogy ez benne legyen a Bibliában, és nem tévedés, hogy belekerültek ezek a Szentírásba. És ilyenkor én azt gondolom, megszégyenülünk. Mert eszünkbe juthat, nekem legalábbis mindenképpen, a Zsoltár olvasása közben mindig eszembe jut, hogy legalább ők őszinték voltak. Őszinte volt az imádságuk. Sokszor elmondtam már, hogy Istennek nincs szüksége a mi kenetteljes imádságainkra, amik nem szívből jönnek, amik nem őszinték, nem kell. Ránk van szüksége, minket akar hallani, azt, hogy mi van bennünk. Mi az, ami bennünket bánt, feszít, vagy ami örömöt jelent a számunkra? Gondoljunk csak bele, hogy mi nekünk is ugyanígy fáj, ha azt látjuk, hogy nehezebb az élet, a hitetlennek meg fut a szekér, és egyre előrébb mennek a karrierben, születnek a gyermekeik számolatlanul, nekünk pedig ezek nem jönnek össze. De hát Jób könyvében is ugyanez a válság jelenik meg nagyon sokszor. Meg is kérdezi Jób többször, hogy Isten figyel ránk egyáltalán? Meghallgatja az imádságunkat? Mi van azokkal az áldozatokkal, amiket mi bemutatunk? Van gondja az övéire? És aztán látjuk ezt a vívódást, mint egy 40 fejezeten keresztül a Jób könyvében, hogy az ő barátai folyamatosan vitatkoznak vele, és azt mondják, hogy hogy mondhatsz ilyet? Te bűnös vagy, és biztosan megbüntet téged Isten, azért van ennyi nyomorúság az életedben. Azt mondják, hívő ember ilyet nem mond. Ne beszélj így, Jób. Azt is elmondják, Isten sosem téved, nem kérheted őt számon. Hát kinek van igaza? És milyen érdekes, hogyha végigolvasuk Jób könyvét, az jön ki, hogy Isten elmarasztalja a barátokat, akik pedig hihetetlen nagy igazságokat mondanak ki, és Jóbnak a pártjára áll. Mi ennek az oka? Egy oka van. Isten nem a betanult lózungok ismételgetését várja tőlünk, nem mechanikus engedelmességet, hanem szív szerinti elköteleződést. Gondoljunk csak bele, a gyermekünk is pont így viselkedik. Valamit megtiltunk, és milyen sokszor megkérdezi, de miért? Legalábbis a mi gyerekünk így van. Valamire azt mondjuk, hogy ne csináld, s ő azt nagyon szeretné, és mindig jön a kérdés, de miért? És akkor elmondjuk neki, akkor megint mondja, de miért? Aztán egy idő után, mikor nincsen válasz, vagy azt mondjuk, hogy elmondtuk már, fejezd be, ő akkor is, még tovább mondja, hogy ő azt nagyon szeretné. Vágyik rá, hogy az megtörténjen, amit ő akar. Na most ezt könnyedén el tudjuk folytani. Tudom, a mai világban csúnya ilyet mondani, úgyhogy akkor nem így kell érteni, de én nem tudom másképpen mondani. Néhányszor megfenyítjük a gyereket, néhányszor megverjük. Egyszer azt mondjuk neki, hogy nem, hisztizik, piff-paff, kap érte. Mi lesz a vége? Meg fogja tanulni, hogy nem feleselünk. Nagyon hamar meg fogja tanulni. Nem mondok inkább semmit, mert úgyis az lesz a vége, hogy megvernek. És lesz belőle abból a gyerekből egy nagyon szép, helyes kisfiú vagy kislány, aki mindig engedelmes, aki mindig rendesen viselkedik. Minden szülő azt mondja, ez igen, ez a gyerek, ez jól meg van nevelve. Csak éppen 18 évesen alig várja, hogy lelépjen otthonról. Mert azt mondja, hogy elég volt. Köszönöm szépen. Megtanultam a leckét, most már engem többé ne neveljenek. Majd én intézem az életemet. Mert nem lehetett őszinte. Rögtön el lett folytva minden. Hát akkor, ha nem lehetek őszinte, majd keresek olyan társaságot, ahol lehetek. Ahol lehetek önmagam. És Isten ezt nem akarja. Nagyon fontos, testvérek, ezt megérteni, hogy Isten nem akarja azt, hogy mi csak azt mondjuk állandóan neki, ami szerinte jó. Amit mi úgy gondolunk, hogy ő hallani szeretne. Hanem azt akarja, hogy legyünk vele őszinték, nyíltak, egyenesek. Mert ő a mi atyánk, és ő jó atya. akinek, hogyha azt mondjuk, hogy Uram, nem értem, hogy ezt miért csinálod, nem értem, hogy miért éppen az én családomba adtál betegséget, miért éppen nekem nem az gyermeket, miért éppen nekem nincsen egy normális munkahelyem, és így tovább, nem fog pofon vágni bennünket. Hanem türelmesen megpróbálja megmagyarázni, megértetni a válaszokat. És lehet, hogy ez évekbe telik, de nem fog szájon ütni sosem. Mert ő szereti, hogyha igazi és őszinte kapcsolatban tudunk vele lenni. Erről szól, testvérek, ez a Zsoltár. Erről beszél nekünk. Ászáf is őszinte, és elmondja, hogy nagyon bántotta az, amit ő a környezetében tapasztal. Szerette volna, hogyha Isten igazságot szolgáltat úgy, hogy ő is lássa a másik ember szenvedését. Az igazság érzetünknek fontos az, hogy lássuk, valaki velünk szemben gonoszságot tett, akkor helyreáll a rend, amikor az meg van büntetve. És ilyenek vagyunk, jól esik sokszor az, ha látjuk, ilyen módon egyenesednek ki a dolgok. Ezt várja, ezt szeretné Ászáf is. És eszünkbe juthatnak ám újszövetségi példák is. Gondoljunk csak arra, amikor egyszer Jézus tanítványokkal át akart menni egy samáriai falun. És akkor azt mondták a samaritánusok, ide be nem jössz. Hát te zsidó vagy, meg ez az összes többi, ez a banda is, aki itt veled jön. Be nem engedünk téged ide. Ugye a samaritánusok és a zsidók gyűlölték egymást. És amikor ezzel szembesülnek, akkor Jézus nem haragszik, hanem tenne egy kört, már indulna el, ha nem engedtek be, megyünk másfelé. És akkor Jakab meg János azt mondja, Boanergész, a mennydörgés fiai, akarod, hogy kérjünk le tüzet? Csináljunk egy újabb Sodomát és Gomorát ide? Elpusztítsuk ezeket? És akkor mondja Jézus, hogy nem is tudjátok, milyen lélek van bennetek. Benne van az emberben ez. Bosszút akarok, látni akarom a másik szenvedését, aki velem szemben gonosz volt. Jakab apostol int, az ember haragja, Isten munkáját nem szolgálja. Szóval legyünk őszinték önmagunkkal, meg Istennel, bennünk van az emberben, bennünk van az indulat, az igazságérzet, és ez követeli az igazságot. Csak mi ezt sokszor elnyomjuk magunkban, hiszen úgy érezzük, hogy nem méltó ez a keresztény emberhez. És így kialakulnak sokszor a cinikus keresztények, akik mindig a szépet, az igazat mondják, de a hanglejtésükből érezzük, hogy nem így gondolják. És egy idő után nem is esik jól a közelükben lenni. Mert olyan furcsa érzésünk van, hogy jó, amit mondanak, de ahogy mondják, abban élet és békesség nem sok van. Ászáf azonban nem tartja meg magában ezt az érzést. Nem tud belenyugodni abba, hogy őt belülről feszíti ez, hogy nem lát igazságot, és nem dühöng, meg nem keseredik meg, hanem azt mondja, hogy elmentem a templomba. Elmentem a templomba. És azt mondja, na ott minden helyre állt. Ott megértettem, hogy mi is a végük ezeknek a dolgoknak, ezeknek az embereknek, ezeknek a cselekedeteknek. Nem táplálja magában ezt a haragot, hanem a templomban megtörténik vele a csoda. Azt mondja, ott értette meg az Isten nagy igazságát. Tékozló fiú történeténél látjuk azt, hogy a fiú elmegy, eltékozolja a vagyont, megbánja, hazajön, és az atya visszafogadja. Húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, az én fiam meghalt, feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. A történetet legtöbbször eddig idézzük. Csak ez folytatódik. Méghozzá úgy, hogy ennek a tékozló srácnak a bátyja jön haza a mezőről, aki dolgozott. És azt mondja, mi ez a buli? Mi ez a mulatozás itt? Az egyik szolgát odarántja, mondja, hogy mi folyik itt? És mondja, hogy megjött az öcsét. Komolyan? Megjött ez a hitvány kölyök, aki arcul köpte a saját apánkat? Hiszen azzal, hogy kikövetelt az örökséget, mintha azt mondta volna, hogy te meghaltál a számomra, nyilván biztos elveszített mindent, és akkor most még nagy partit ad az apám ezért? Hát miféle dolog ez? És tele van haraggal, tele van gyűlölettel. Ugyanez jelenik meg. És amikor nem akar bemenni, duzzog és haragszik, akkor kijön az atya, és akkor azt mondja neki, fiam, minden a tiéd. Ugye az idősebbik fiú az apjának a szemére veti. Ennek a hitvány kölyöknek mindent megadsz, mindent elvert, és most, ha hazajött, nincs telenül bulit tartasz, én meg itt vagyok, szüntelenül dolgozok, neked meg engedelmes vagyok, és akkor nem csinálhatok egy partit a barátaimmal. Hogy van ez? És mondja az apa, fiam, nem érted? Nem érted a lényeget? Nekem mindenem, ami van, a tiéd. Mindenem. És testvérek, itt ebben a Zsoltárban azzal szembesülünk, hogy van a világban egy igazságtalanság, ami velünk is megtörténik sokszor, munkahelyen, akár még családban is, valami nagy feszültség, és akkor mikor lesz ebből igazság? És tulajdonképpen ez a válasz, hogy azt mondja Isten, hogy minden a tiéd. És ez a minden, ez nem vagyonokat jelent, hanem azt mondja, hogy én neked adtam az én fiamat. Jézus Krisztust adtam. Ő benne lett elrendezve minden. Nem hiszed el? Hát nézd rá. Nem csak érted halt meg a kereszten, hanem azért a másikért is, akit gyűlölsz, akire haragszol, akinek nem tudsz megbocsátani, akinek talán a halálát kívánod. Azokért is odaadtam. Ő a válasz. Mindenem a tiéd. És nyilván ezt Ászáf még akkor nem tudta, hiszen Krisztus előtt élt, de mégis valami földön túli békesség szállta meg az életét, a szívét, a gondolatait. Annyit tud mondani, hogy ott értettem meg a lényeget. Hát mi mennyivel jobban érthetjük. Amikor Isten azt mondja, mindenem a tiéd, mindent érted adtam, a legdrágábbat, Jézust, az én fiamat, ő általa minden bűnödet megbocsátottam. Cselekedj így, te is. És így egyenesednek ki a dolgok. És ez nem jelenti azt, hogy most mi ezt megértettük, mert ezt mi megértettük már talán 10 éve, 20 éve, 50 éve, vagy tegnap előtt, és mégis újra és újra előjönnek bennünk ezek a rossz érzések, mert emberek vagyunk, mert ebben a világban élünk, mert újra és újra fájnak a méltatlanságok, amiket velünk szemben elkövetnek, de ahogyan Ászáf azt mondta, hogy elment a templomba, és ott megnyugvást talált, úgy mindig nekünk is ez lehet a megoldás. Elmegyek az Úrhoz, leborulok a kereszt alatt, és már nem a másikra nézek, nem az ő bűnére, hanem arra, hogy Krisztus ő érte, és értem is meghalt. És ez tud megnyugvást és békességet adni. Úgy jó minden, ahogyan azt az Úr megengedi. Amen. Urunk, köszönjük neked ezt a Zsoltárt, köszönjük Ászáfnak a vívódását, és azt, hogy őszinte lehetett, sőt, ezt nem csak végig gondolta, hanem le is írta, és megmaradhatott a Szentírásban a számunkra. Köszönjük neked, Urunk, hogy bennünket is ugyanilyen őszinteségre biztatsz. Olyan jó, hogy bátran elmondhatunk neked mindent, mert nálad készen van a bocsánat. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a te bűnbocsátó kegyelmedből tudjunk élni, és a te kegyelmed által tudjunk egymásnak is, meg önmagunknak is megbocsátani. Kérünk téged, Urunk, ments meg attól, hogy éppen a vallásos életünk, a hitünk nyomorítsa meg a mi lelkünket, mert nem merünk őszinték, egyenesek lenni, mert folyamatosan lenyomjuk magunkban a méltatlanságnak, a nyomorúságnak az érzéseit, és nem merünk kimondani dolgokat, még neked sem, mert úgy érezzük, hogy ez nem szép, meg nem illik. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te ennél sokkal nagyvonalúbb vagy, sokkal jobban szeretsz bennünket, és nem haragszol meg, hogyha olykor talán fájdalmasan, őszinték és nyíltak vagyunk. Nem haragszol meg, ha hisztizünk, ha sírunk, hanem magadhoz ölelsz. És ott a te kebleden megérezzük, hogy mindennél fontosabb, hogy szeretsz bennünket. Így kérünk téged, Urunk, hogy egyenesítsd az életünket, a te békességed hadd járja át minden gondolatunkat, ne csak most ezen a békés vasárnapi délutánon, hanem holnap és minden napon. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.